Március 19-éig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai emberünk dr. Bot Péter, az MTK Budapest női kézilabda csapatának vezetőedzője, aki visszajuttatta a csapatot a kézilabda NB1-be, a KNTH ligába, de a doktornál egy picit azért álljunk meg, mert régebben ugye a vízilabdázóknál szokás volt, hogy ha eldobtunk mondjuk a hajós alfélduszodában egy vízilabdát, akkor egy doktort találtunk el, de talán a kézilabda edzőknél ez ritkább. Te milyen doktor vagy?
2002-ben Pécsen szereztem jogi diplomát.
Annak milyen hasznát veszed a kézilabda edzői munkásságot során?
Nem feltétlenül a kézilabdának szólt. Igazából az időtájt a szombathelyi főiskolán voltam oktató, és már korábban is szemeztem a jogi pályával. Miután az oklevelet megszereztem, utána a főiskolának voltam egy rövid ideig jogásza is, illetve tanítottam, oktattam sportjogot, művészeti jogot és egyéb ehhez kapcsolódó tárgyakat.
Budapesten születtél mégis, hogyha jól emlékszem, akkor Sárbogárdon jártad az általános iskoláidat, és aztán kerültél Székesfehérvárra. Nem tetszett a budapesti általános iskolai kínálat a szülőknek, ezért kerestek egy jobbat Sárbogárdon?
Nem feltétlenül. Édesapám agronómus volt, és ő úgy került Sárbogárdra, és hát nyilván akkor ott nőttem fel, és középiskolával pedig az volt a fő szempont, hogy valami sporttagozatos intézménybe menjek. Dunaújváros és Fehérvár volt a célkeretben, Fehérvár nyert.
Igen, ám, de kosárlabdázni kezdtél, és azt tartja valamiféle mendemonda, hogy azért lettél kézilabdázó, mert a kosarasoknak több buszmegállónyit kellett utazgatni, míg a kézilabda edzés lehetősége szembe volt a másik oldalon.
Hát ez nagyjából így van, igen. Tehát kosárlabdázóként egyedül kellett volna járnom a város másik oldalára, a kézilabdázóknak pedig a Mávelőre pályája az a tőlünk pár épületre volt, és az akkor már osztálytársaim, később szobatársaim is, Imre Vilmos, aki a Sziget-Szent Miklós vezetőedzője most, ők oda jártak edzésre, úgyhogy így nyert a kézilabda.
Egyéni sportágban soha nem gondolkodtál, mert ugye mind a kettő csapatsportág, és mind a kettő nagyban támaszkodik arra, hogy a társaid milyen teljesítményt nyújtanak a pályán.
Igazából az egyéni sportág, tehát próbálkoztam, nyilván a mi időkben még mindenki kipróbált mindent, nagyon sokat jártunk atlétika versenyekre, és ugye nálunk a családban is azért volt ennek hagyománya, mert nagynéném ugye volt Klára, aki országos bajnok volt, illetve Tajcs Péter edzője is, illetve az ő férje, Jóskó Már András, aki nemrégiben halt meg, szintén forszírozta, de inkább már TFS pályafutásom alatt, hogy inkább az atlétikát kellene választani. Valahogy nekem ez az egyedül lét, csak én, ez nem sportban nem jött be.
Mikor kezdtek kijönni az eredmények, vagy másként megfogalmazva a kérdést, mikor jöttél rá, hogy jól döntöttél, amikor a kézilabda mellett tetted le a voksodat?
Mert én most se vagyok teljesen biztos. Igazából nekem játékosként hatalmas eredményeim úgymond nem voltak. Legalábbis eléggé későn érő típus voltam, tehát én a középiskola harmadik osztályáig ilyen 145-150 cm-es magassággal büszkélkedhettem, ha szabad így fogalmazni, úgyhogy nem is nagyon lehettek ilyen dolgaim. Aztán megnőttem, bekerültem a TF-re, ott nagyon jó játékosokkal játszhattam együtt, és a TF után ugye már Szolnokra, mint kvázi profi kézilabdázó kerültem el, ott eltöltöttem 3 évet, és akkor kellett igazából eldönteni, hogy hogyan tovább, hogy a kézilabda, mint játékos, vagy egyébként az összes többi része az életnek ezek lesznek a mérvadóak.
A testnevelési főiskola, hogyha szabad egy ilyen magánéleti szállat is belevonni, azért meghatározta a család életedet is a későbbiekben.
Hát igen, ott ismertem meg a feleségemet, és abban, hogy például a végül is Szombathelyre költöztünk, abban is nagy része volt neki, mert ugye ő akkor hazaköltözött.
Érdekes ez a Szolnok-Szombathely vonal, mert hogy épp mostanában a Szolnok és a Szombathely vívta már többetszerre a férfi kosárlabda NB1-ben a döntőt, ezúttal a Falkó volt sikeres, de Szolnokon a te feleséget, hogyha jól emlékszem, akkor egy nagyon suliban volt tanár, és hát ha nem tévedek, akkor a kosárlabda csapatnak egy olyan irányítója volt, akit nem is nagyon akartak elengedni.
Ez így van, nagyon, nagyon nagy harc dilemma volt. Ugye akkor az ő edzője Szalai Ferenc volt, aki később polgármestere is lett a városnak, illetve a kosárlabda szövetség elnöke is volt, illetve az országgyűlésben is komoly pozíciókat töltött be. Ő sokat dolgozott azon, hogy mi maradjunk. De aztán végül is az a döntés született, hogy az Edina visszatér Szombathelyre az akkori NB1-es csapatba. Én pedig bekerültem a Szombathelyi akkor tanárképző főiskolára, akik akkor kerültek föl másodosztályba, NB1B-be, viszont ugye oktató is lehettem mellette, ami abban az időben úgy tűnt, hogy egy nyugdíjas állás lesz.
Aztán nem az lett végül. Mikor kezdtél azon gondolkodni, hogy az edzőség lesz a te utad?
Nem gondolkodtam ilyenekben igazából. Amikor a legutolsó nagyváltás a sporttudományban, illetve a sporttudományi felsőoktatásban megtörtént, amikor kiderült az, hogy a PhD fokozat az a gyakorlati munkát kicsit háttérbe tudja szorítani. Onnantól kezdve azért eldőlt, hogy mivel nekem nincs PhD fokozatom, és nem is nagyon gondolkodtam abban, hogy ezt meg szeretném szerezni, hogy olyan sokáig ebben a felsőoktatási létben nem fogok tudni eredményesen megmaradni.
És aztán mégis miért lettél edző?
Hát valamit kellett csinálni az embernek, tehát jöttek a lehetőségek, az ember végig gondolta, és volt egy út, amin elkezdtem járni, és hát azóta is ezen vagyok.
Sir Alex Ferguson mondta azt, hogy ő most 84 éves, de amit edzőséggel eltöltött idő, azt kettővel kell megszorozni. Putiász pedig, aki női labdarúgóként most hagyja el a Barcelonát, ennyit tett hozzá, inkább hárommal. Te hogy állsz ehhez hozzá, mint aki nőkkel dolgozik edzőként?
Hát én egyelőre ezt a 35 évet, ezt 35-nek számolom. Igazából egy idő óta megtanultam azt, hogy van egy munkám, de amikor annak vége van, akkor azt le kell tenni, el kell felejteni, és akkor azért is kicsit könnyebb lehet az ember élete.
Aztán elkerültél a Nemzeti Kézilabda Akadémiára, ahol részben nagyon sikeres időszakot töltöttél el, részben volt ennek egy olyan része is, kis átfedésekkel, hogy az utánpótlás válogatottakban is a stáb tagja lettél. Ezek hogy jöttek az életedbe?
Hát igazából előbb volt az utánpótlás válogatott. Ott igazából a legfontosabb szerepe ebben azt gondolom, hogy Ökrös Csabának volt, mert hogy ő volt az, aki amikor a Bohus Bea edzőt keresett maga mellé, akkor engem javasolt. Mi a Beával az első beszélgetésünkkor viszonylag gyorsan megállapodtunk abban, hogy ezt a munkát elkezdjük együtt. És akkor utána, amikor már a válogatott mellett voltam, akkor ajánlotta fel a Tamás, Mocsai Tamás, hogy dolgozhatnék az akadémián, és vele is sikerült megállapodni, és akkor így kerültem a NEK-hoz.
Az utánpótlás válogatott melletti munkádat nagyon komoly sikerek övezték, gondolok itt EOF győzelemre, Európa-bajnokság, dobogók, világbajnokságon dobogók, U17, U18. Miért nem vagy te sokkal híresebb?
Nem gondolom, hogy én vagyok, aki erre megfelelő választ tud adni. Én azt gondolom, hogy egyébként, hogy azokon a helyeken, ahol ez nekem fontos, én ott híres vagyok. Tehát az a játékosok közt szerintem ez a része rendben van.
Dr. Volt Péterrel beszélgetünk, az MTK Budapest kézilabda csapatának vezetőedzőjével, aki hát azon túl, hogy a már felsorolt helyeken dolgozott, egyszer csak úgy döntött, hogy inkább Németországba teszi át a székhelyét. Ennek mi volt az oka?
Ugyanúgy, mint az eddig értnél. Volt egy lehetőség, meghallottam, hogy valószínűleg keresnek edzőt Metzingenben. Volt egy beszélgetésünk az ottani elnökkel, és ennyi.
Az ottani elnök történetesen magyar, és abban a csapatban azért elég sok magyar játékos is megfordult. A te időszakodban is, meg azt megelőzően is, nem tudom, talán Hásfalvi, Albeck is volt ott egy ideig. Hogy tudnak ők ott magyarként generálni egy kupagyőztes csapatot?
Igazából, hogyha ez az elnökre vonatkozik ez a kérdés, igazából ő nem magyarként generálja ezt a csapatot, hanem ahogyan a német viszonyok közt a női kézilabda létezhet, azt abban rejlő lehetőséget próbálja minél inkább kihasználni. Hogy ebbe néha vannak magyar játékosok is, ez csak egy olyan vonal, hogy vannak magyarok, hollandok, csehek, franciák, ahogy éppen sikerül.
Ahogy nézegetjük a pályafutásodat, elég sokszor voltál a megfogalmazás szerint az edzői tím tagja, a más megfogalmazás szerint másodedző, ami nekem azt fordítja le, hogy elég komoly alázattal viseltetsz a kézilabda iránt.
Én ezt nem tudom, megint csak saját magam, hogy nyilván nem fogom dicsérgetni, de azért ebbe többször volt, amikor az edzői tím tagja, tehát amikor a jegyzőként az megköveteli, hogy valakit A vagy B helyen írjunk be, ez nem feltétlenül kell a való életben is, hogy így nézzen ki. Mivel valakit be kell írni az A helyre, akkor az A helyre van beírva, én nem bánom, hogyha én B vagyok.
Ha ennyire sikeres volt az az időszak, akkor miért jöttél mégis el Németországba?
Ez egy nehezebb történet, ami elég sok összetevője van ennek a történetnek. Nem feltétlenül voltunk ebben a szezonban már annyira eredményesek, mint a vezetőség várta volna, illetve azért nem nagyon sikerült olyan munkát sem találni a feleségemnek, amiben mindketten boldogok lettünk volna, úgyhogy azt gondolom, hogy jobb ez így.
Amikor elérkezett az a pillanat, hogy az MTK edzője lehetsz, akkor hát finoman fogalmazva sem a bajnoki címért küzdött a KNTH Ligában a csapat. Mégis elfogadtad ezt a felkérést, és akkor még ugye az lett volna a cél, hogy bent tartsd a csapatot, ami végül nem sikerült. Ezt hogy élted meg?
Na, nyilván minden vereséget kudarcként élek, meg én nagyon-nagyon gyűlölök kikapni, de mivel már a kezdetektől fogva az összes beszélgetésünk arról szólt, hogy A, B verzióban gondolkodunk, hogy mi van, hogyha ez történik, mi van, hogyha az történik. Olyan hatalmas meglepetés nem ért, azt gondolom, hogy akkor már senkit sem. Nyilván megpróbáltuk kiskanállal kimerni a vízből, vagy a hajóból a vizet. Nem sikerült, bár többek állítása szerint, hogyha lett volna még rá két hetünk, akkor akár sikerültett volna. Igazából a tárgyalások közben is a igazi meggyőző erő az abban volt, hogy nem csak arról szól a történet, hogy most hirtelen oltsuk el tüzet, és akkor majd lesz valahogy, hanem megvolt az, hogy ha ez történik, akkor hogyan tudunk tovább menni, illetve ha nem ez történik, akkor hogyan tudunk tovább menni.
Történt mindez egy olyan időszakban, ami a leghiszterizáltabb az átigazolások szempontjából. Hogy lehetett úgy beszélgetni játékosokkal, mert azért elég sokan érkeztek a klubhoz, elég sokan el is mentek persze, hogy nem tudtátok, hogy most mire igazoltok játékost? KNTH Ligára vagy NB1-re?
Igazából nyilván ez a vezetés feladata volt, hogy ezt hogyan tudjuk találni. Nyilván a legfőbb stratégia az volt, hogy mindenki, aki jött, az tudta, hogy ebből másodosztály is lehet, de nekünk olyan célokat, vagy olyan tervet kellett eléjük állítani, amiben láthatták azt, hogy igen, lesz egy ilyen közbenső év, viszont ezt olyan dolgokra tudja felhasználni, amiben a saját fejlődése az lehet, hogy hatványozottabban jön elő, mint hogyha esetleg eltöltene valahol az első osztályban egy olyan évet, ahol 5-10 perceket játszik.
Az MTK labdarúgó szurkolói megszokták, hogy időről időre a csapat kiesik, és azonnal visszajut az NB1-be, és ilyenkor a szurkolók azt mondják, hogy ez azért jó, ez a másodosztályi szakasz, mert a vezetőknek, edzőknek, játékosoknak biztosít egyfajta átgondolási lehetőséget, hogy mindent jól csináltak-e az előző időszakban, illetve mi az, amit rosszul csináltak. A durvább megfogalmazás pedig azt szoktam mondani, hogy így legalább megtisztul a rendszer. Te ezt hogy élted meg?
Ezt a részét én értem a történetnek, hogy lehet ezt így is felfogni. Nyilván a kiesési részében a történetnek én azt gondolom, hogy nekem kevesebb szerepem van, tehát erről sok mindent nem nagyon tudnék mondani. Valószínűleg van erre lehetőség, illetve nyilván másodosztályban, akik akkor is maradnak egy klub mellett, amikor az kiesik, akkor valószínűleg nem feltétlenül csak azok a külsőségek motiválják a játékost, amit egyébként megszerezhet ebben a sportágban.
Te milyen fajta edző vagy, különösen miután nőkkel dolgozol, aki közelebb engedi magához egy kicsit a játékosokat, mondjuk elmondhatják, hogyha elhagyta őket a barátjuk, vagy éppen rossz paszban vannak, tartasz egy pici távolságot, vagy te vagy Péter Bá az edző, akinek a szavára oda kell figyelni, egy kicsit tartani kell tőle?
Érdekes dolog, ez nyilván én azt gondolom, hogy elmondhatják, de nem mondják el. Tehát most arra igen, Peti Bá lettem. Tehát ugye a 98-as korosztálytól kezdve foglalkoztam az utánpótlás válogatottakkal, a 98-asok még tegeztek a válogatottban, 2000-esek már nem. És itt is nyilván, ahogy jönnek a játékosok, már többetnek problémát okoz, hogy tegeződjünk, vagy magázódjunk, vagy hogyan legyen ez a történet. Nem gondolom, hogy távolságot tartok, de valószínűleg a kisugárzásomtól lehet, hogy azért nem feltétlenül azt a hatalmas barátkozást élem meg a játékosokkal.
Amikor a csapat kiesett az NB1B-be, akkor elég komoly terelővonalakat festettetek le az országútra abban a tekintetben, hogy egyrészt ugye vissza kell jutni, de hogy milyen körülmények között kell visszajutni. Volt erre valamilyen szabályrendszer, és ha igen, azt hogy fogadták el a játékosok?
Igazából szabályrendszer úgymond nem volt, viszont azt az elejétől kezdve látta mindenki, hogy ott a vezetőség olyan körülményeket teremtett meg, amiben egy kvázi első osztályú kerettel tudtuk lejátszani ezt a bajnokságot, amivel szemben nyilván az első pillanattól kezdve elvárás volt az, hogy azonnal visszajösszön az első osztályba, és nyilván azt is láttuk, hogy azért javarészt jobbak leszünk, mint az ellenfelék, ezért nyilván legfőbb célként az volt kimondva, hogy ezt pontveszteség nélkül tegyük meg. Nyilván egy 30 mérkőzéses bajnokságban azért vannak olyan szakaszok, amikor nem feltétlenül toppon tud teljesíteni a csapat, és hogyha emellé még beesnek sérülések, akkor lehet olyan, hogy kikap a csapatod. Velünk ez megtörtént egyszer, illetve volt még egy döntetlenünk is. Nem éltük meg túl jól, de ettől függetlenül a feljutás és a bajnoki cím meglett, ennek viszont örülünk.
Milyen a női magyar másodosztály kézilabdában? Ugye tudni kell, hogy azon túl, hogy jó sok vidéki csapat akár nagy távolságokat is kénytelen utazni, emellett nagyon komoly, nagymúltú és a KNTH ligában vezetőszerepet játszó csapatok fiataljai is szerepelnek ebben a ligában, gondolok itt a Győr vagy a Ferencváros fiataljaira, de ugyanakkor van egy feltűnően erős Békés Csaba, és vannak olyan kisebb csapatok, akik nyilvánvalóan egy volt NB1-es csapat, vagy éppen a feljutásra esélyes csapat ellen sokkal többet tesznek ki a pályára, mint amit általában.
Hát szerintem minden benne van abban, amit elmond. Tehát ez egy eléggé heterogén bajnokság, amiben nyilván az ellenünk lévő meccs mindenkinek egy ünnep volt, amiben kvázi tét nélkül tudott játszani. Ezt voltak olyan csapatok, akik ki is használták, és nagyon meg tudták nehezíteni a dolgunkat.
Lehet-e ilyen esetben kísérletezni, akár a hosszabb távú jövőt is tekintve? Tehát ha tudod, hogy egy olyan csapat ellen játszol, akinek még az NB1-B is léte is egy kicsit kérdéses, megengedhetsz-e magadnak olyat, hogy esetleg olyan formációkat gyakorolsz, ami majd a KNTH ligában lesz szükséges vagy fontos?
Nem feltétlenül olyanokról van szó, hogy mit tudunk gyakorolni, mit nem. Én annak tudok örülni, hogyha minden mérkőzésen minden játékos megfelelő játékidőt tud tölteni a pályán. Inkább erre próbáltam koncentrálni, amikor erre volt lehetőségünk. A következő szezonra az nyilván személyi változások miatt is azért viszonylag kevés dolgot fogunk tudni átvinni, bár nyilván vannak elvek, ami az ragaszkodni fogok jövőre is.
Voltak-e olyan esetek, hogy megérkezett ide nektek hazai pályaként tekintendő Kerepesi sportparkba egy kisebb egyesület csapata, és hát úgy rácsodálkoztak, hogy
Ez nem gondolom, hogy csak a kisebbekkel történik. Aki itt először van, az mindenki rácsodálkozik, hogy jé, mert azért ez a létesítmény, amikor az ember belép, azért az egy lenyűgöző történet, és mi, akik itt vagyunk hétközben, és azért látjuk, hogy milyen rendezvények vannak még a mi mérkőzéseinken kívül. Tehát mi örülünk, hogy itt lehetünk.
Amikor azon kezdtetek el gondolkodni, és ugye nyilván ez volt a cél, hogy feljut a csapat a KNTH ligába, akkor hogy tekintettetek a játékos állományra, hiszen vélhetően, ami az NB1B-ben elég volt, az nem lesz elég az NB1-ben.
Vélhetően igen, de nyilván a hátulról kezdtünk építkezni, mint ahogy általában itt a csapatsportágban szokták mondani, tehát megpróbáltuk a kapusposztot biztossá tenni, illetve egy kicsit majd próbáljuk a következő szezonban gyorsítani a játékot, illetve még motiváltabb, még harcosabb csapatot kialakítani, és ehhez kerestünk játékosokat.
Ha már a kapusoknál tartunk, ugye most ebben a pillanatban, ha jól számolom, akkor 3 kapus van. Igazolva pillanatnyilag még 4, de valójában 3 csapattal kezdtek hozzá a következő szezonhoz. Köztük azzal az Imre Szofival, aki Imre Bence húga, és ugye korábban ő a Ferencvárostól volt itt kölcsönben, illetve van még Lakatos, illetve Méninger, akik érthetően mindhárman szeretnének majd védeni az NB1-ben. Ezt edzőként majd hogyan fogod tudni játékpercben azonosan kiadni, vagy majd ők eldöntik a teljesítményük alapján, hogy ki lesz többet a kapuban?
Nyilván, amit az előbb mondtam, én szeretem, hogyha mindenki megkapja maga a játékidejét, de a teljesítmény fog főleg egy első osztályban, és nyilván főleg azokon a meccseken, ahol amin a sorsunk múlik, ott nem lehet ezen, hogy stoppert nézem, és akkor 12 perc, 30 másodperc telejözte felmész. A teljesítményükkel kell mindenkinek kivívni saját magának a játékidőt. Általában azért nem olyan nagy baj, hogyha ott a főleg első osztályban, hogyha van ott 3 kapus mellett. Ez a tapasztalat az azt mondja, hogy a 13. 14. helyen lévő mezőnyjátékosomat már sokkal kevésbé használom, mint hogyha esetleg van egy 3. kapuson.
A játékos állomány következő szezonbeli kialakításánál megint hasonló helyzetben voltál egy kicsit, mint korábban, mert ugye úgy kellett igazolni, hogy pillanatnyilag ugye NB1-B-s csapat, de vélhetően NB1-es lesz. Milyen most a piac egy olyan csapat számára, aki most jut fel, és hát vélhetően a célja elsősorban a bennmaradás lesz, bár majd erről beszélünk. Hogyan áll hozzá egy feljutó csapathoz egy olyan játékos, aki mondjuk eddig a KNTH ligában játszott?
Mert ez szerintem játékosa és sokszor menedzsere válogatja. Hál' Istennek azért meg tudtuk győzni azokat a játékosokat, akiket mi szerettünk volna leigazolni, hogy itt nem csak arról lesz szó, hogy verget állni fog, hanem a klub is szeretne fejlődni, illetve olyan körülményekbe érkezik, ahol saját maga játékosként is fejlődni tud.
Az Eger is jön az MTK-val, az NB1-be, akivel kapcsolatosan tulajdonképpen egy folyamatos verseny volt az NB1-B-ben, bár általában az MTK-t jobban, de mindig ott liheget a nyakában az Eger. Ez a két csapat lesz vélhetően a leggyengébb az NB1-ben, vagy most úgy látod a KNTH ligát, hogy azért van egy-két olyan együttes, amely verhető?
Hát, hogyha aki ezt most ebben a pillanatban meg tudja mondani, annak a varázsgömbjébe én is nagyon szívesen belenéznék. Tehát jelen pillanatban én nem hiszem, hogy van olyan ember, aki ezt meg tudja mondani. Egy biztos, hogy általában ugye a feljutó csapatoknak az első célja az, hogy benn maradjon a felsőbb osztályban. Általában annak, aki feljutott, ennek a kettőnek lesz ez a célja, de a többieknél is gondolom lesznek olyanok, akikkel versenyeznem kell.
Mit gondolsz, hogy És egyáltalán volt-e a vezetőségnek valamilyen célkitűzése azon túl, hogy maradjon benne a csapat, hogy mit lehet elérni ezzel a játékos állománnyal, úgyhogy ismered a pillanatnyilag NB1-es csapatokat, már lehet tudni, hogy melyik az a kettő, amelyik búcsúzik a Kántháligától, hogy hova várod a csapatot, mi a minimum elvárás, oké, maradjunk bent, de mi az, amit elérhet az MTK Budapest?
Nyilván én mostani állapotokról, illetve mostani első osztályról tudok beszélni. Azt gondolom, hogy ez nem nagyképű, hogy azt mondanám, hogy ebben a ligában mi bent tudtunk volna maradni, tehát a két kiesőt megelőztük volna, és az előttük lévő csapatok közül is 2-3-4-nek meg tudtuk volna nehezíteni a dolgát.
Hogy látod a pillanatnyi magyar női kézilabdát úgy, hogy van pillanatnyilag most már 4 csapat, amelyik egy kicsikét kiemelkedik a mezőnyből. 2 nagyon, 2 egy kicsit. Ugye gondolok itt a Győrre, a Ferencvárosra, illetve a Debrecenre és az Esztergomra.
Viszont a mögötte lévő tömegben azért eléggé masszív csapatok vannak, akiknél azért egyik sem meglepő, hogyha az egyik megveri a másikat, illetve a másik az egyiket. Nyilván ez a 4 csapat mondhatjuk, hogy jelen pillanatban kiemelkedik. Ennél van sokkal többet nem tudok erről a történetről, mint ami kívül is látszik igazából. Remélem, hogy meg tudjuk állni a helyünket köztük.
Beszélgetésünk pillanatában egy mérkőzés, amelyik hátra van a csapatnak. Utána, hogy alakul a program, gondolom, majd a meccs után lesz egy éremátadás, meg néhány ásványvizet majd felbontanak a játékosok. De hogy mehetnek ők szabadságra, illetve mikor kezdődik majd a felkészülés?
Hát egy borzasztó gyors pihenő veszi kezdetét. Nagyjából 4 hét olyan pihenőjük lesz a játékosoknak, amikor a klub által kiadott programjuk sem lesz. Nyilván elvárjuk tőlük azért, hogy ne passzívan töltsék ezt az időszakot, és július 1-től fognak kiadott programot kapni, és a hivatalos közös edzés programunkat azt július 3. hetében fogjuk elkezdeni felmérésekkel a Lantos utcai laborunkban. Az első hónap, tehát július folyamán nem fogunk játszani edzőmeccseket, de augusztustól egyből belecsapunk a lecsóba, mert először a Ferencvárossal fogunk játszani, augusztus 4-én, ha jól emlékszem, és utána minden hétvégén, minden pénteken fogunk játszani edzőmeccset.
Dr. Bot Péter, köszönjük szépen!
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint